Két éves volt, amikor református lelkész édesapját 22 év börtönre ítélték, őt pedig az édesanyjával és 6 testvérével kitelepítették a romániai gulágra. A lágerben az éhezés, a betegségek és a fagy miatt az életben maradásért folyt a küzdelem. Viski András ezeknek a tapasztalatoknak a birtokában írta meg 6 évtized távlatából a Kitelepítés című regényét. A Kossuth és József Attila díjas íróval Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Kezdjük kicsit régebbről. Hogyan lett mérnökből író?
Középiskolás koromban sem viseltettem ellenségesen az úgynevezett reáliák iránt. Kifejezetten szerettem a matematikát és a fizikát. A fizikából talán jó is voltam. Olyan olvasmányokban volt részem már középiskolás koromban, a részecske fizikával összefüggő filozófiai traktátusokat olvastam apám hatására, Heisenbergtől Weizsäckeren át, nem tudom, Niels Bohrig, Schrödingerig, stb. Ezek nagyon nagy hatást gyakoroltak rám, ami pedig a mérnökséget illeti, arra mindenképpen jó volt, hogy sem kényeskedésből, sem divatból ne fogadjam el a humántudományok, vagy a bölcsészet és az úgynevezett exakt tudományok megkülönböztetését, vagy ellenségeskedését. Én a bölcsészettudományokat nagyon exaktnak fogom fel, a pontosságra törekvő beszédmódnak, és a kettő azt hiszem, hogy fontos dialógusban áll egymással.
Régebben talán nem is volt annyira éles határvonal egyébként a természet, illetve a bölcsészettudományok között.
Számomra semmiképpen sem volt, hiszen édesapám teológus volt, és hát az igazán lenyűgöző lehetett a környezetének nekem mindenképpen, hogy milyen élénken érdeklődött a tudomány iránt. Persze egy teológusnak lehet, hogy ez magától értetődőbb, hiszen a késő újkorban a tudomány felől várják a teológusok a megbizonyítását a hittételeiknek, ami persze a hit kiürülésének az irányába mutat, persze.
A kommunizmus időszakában az üldöztetés éveiben milyen lehetőségek voltak a vallásgyakorlásra? Mire számíthatott az, aki megmaradt a hitét aktívan gyakorló embernek?
Az üldöztetés folyamatos volt, hiszen Romániában nem csak a nyelv vagy a kulturális hagyomány, hanem bizony a vallás is elválasztja az embereket egymástól. Ha valaki ortodox, az nagyon kis eséllyel, kevesebb, mint 1%-os eséllyel magyar. Aki pedig református, az biztos, hogy magyar. Erdélyben, ha katolikus, akkor nagyon nagy eséllyel magyar. Tehát a politikai megkülönböztetettségnek ez is egy fontos eleme volt. Volt egy etnikai természetű, nyelvi természetű aspektusa is. Egy református közösség az egy magyar közösség volt, most is az nagy részben, bár most nagyon nagy a szorványosodás sok helyütt Erdélyben. Az üldöztetési helyzet pedig az különösen azokat, akik gondolkodni vágynak, egy ilyen föld alatti helyzetben kényszeríti a különböző beszélgető közösségeket, vagy akár vallásgyakorló közösségeket. Hát én így nőttem fel, hiszen már majdnem 33 éves voltam, mire bekövetkezett a politikai színeváltozás. Úgy nőttem fel, hogy a föld alatt éreztem jól magam, tehát az ellenállásban gondoltam magamat kiteljesíteni, és ez így is volt a 80-as években. Ennek nem is volt lehetett más módja. Apám nemzedék esetében viszont az nyilvánvaló volt, hogy az 56-os magyar forradalmat követően a román kommunista párt eldöntötte, hogy megtisztítja az országot azoktól a szellemi, vallási, intellektuális, hagyományőrző, stb. Gócpontoktól, amelyek veszélyt jelentettek egy egységes és monolit társadalom kialakítása útján. Ezért aztán akkor sok tízezer embert börtönöztek be 58-ban, Tehát 56 után kivárták azt a pillanatot, mikor valamelyes lecsendesednek a dolgok, a magyarországi helyzet is valamilyen értelemben stabilizálódik, és akkor kezdődött el Romániába ez a társadalmi eugénika, ez a kitisztítása, megtisztítása a társadalomnak minden potenciális ellenállási góctól. Apám egy ilyen pernek volt a fő vádlottja, és így ítélték 22 év szigorított börtönre, ebben a perben 23-an vettek részt. Ez az úgynevezett erdélyi betánisták pere volt, akik az egyházon belül is tulajdonképpen egy rendkívül innovatív, az én látás szerint legalábbis, és elkötelezett reformer álláspontot képviseltek, például azt is, hogy ne kollaboráljanak a rezsimmel, ami az egyházon belül is okozott persze feszültségeket.
Önben nem ébredt sohasem bosszú vágy a hatalom embereivel szemben is? Mit gondol, mi az igazán hősies cselekedet? Ezek a dilemmák, fogalmak talán a 2022-ben megjelent Kitelepítés című regénye megírásának szempontjából is fontosak lehettek.
A bosszú állásnak létezik egy szelíd, és azt mondanám, hogy kötelező változata, ez pedig a történetnek az elmondása. Ennél magasabb szintű bosszút nem hajthatunk végre. A bosszú ugyanis a legitim bosszú szervezeteknek a feladata, vagy az igazságtevő szervezeteknek a feladata, hiszen az sem bosszú, hanem igazságtétel vagy jogszolgáltatás. Az más kérdés, hogy ez nem ment végbe megfelelőképpen, tudomásom szerint sem Magyarországon, sem Romániában, de ez egy más kérdés. Én azt hiszem, hogy én valamiféle, nagy szó tudom, de kimondom, valamiféle katarzis lehetőségét kerestem meg, amikor keresem most is, amikor ezt a regényt írom, és azóta is, amióta ennek a múltnak a feltárásán dolgozom. Katarzis meg azt jelenti, hogy valamilyen értelemben megtisztulunk, levegőhöz jutunk, megszűnik ez a kétértékű gondolkodás, hogy a gonoszak és a jók, és dolgozunk azon, hogy beszélgetések jöjjenek létre, ahol az emberségünk valamilyen módon meg tud mutatkozni. Én amikor azt írom a könyvemben, is foglalkozom ezzel, hogy a gyermek, aki elbeszél ezt a történetet, bosszúnak tekinti azt, hogy mindent elmond, ami velünk történt. Ezzel vigasztalja az édesanyját. Egyébként ez meg is történt. Ez a családi legendáriumunknak egy élő része, hogy én ezzel vigasztaltam egészen kiskoromban az édesanyámat, hogy majd mindent elmesélek és elmondok, mert megírom ezeket, amik velünk történtek. Ami pedig a hősiességet illeti, nos, 89 után nagyon hamar, már januárban, februárban, márciusban arra figyeltem fel, hogy az elmúlt rendszernek mindenki a hőse volt. Mindenki. A román kommunista párt tagok is a hősévé váltak, és ez engem meglepett, tulajdonképpen meglepetés mutatja a naivságomat, hogy mennyire az emberi ösztönnek a része az, hogy elhárítsuk a szembenézést azzal, akik voltunk valamilyen értelemben, és erre még rátett hát nagyon nagy terheket az, hogy az erdélyi magyar hangadó értelmiségek közül, és most nem fogok neveket mondani, mert elég fájdalmas volna, többen is azt mondták, hogy nyilvánosság előtt, hogy a magyarok többet szenvedtek Romániában, mint amennyit a románok szenvedtek Romániában, de ez a mondat meg értelmezhetetlen. Szenvedéseket összehasonlítani tilos, és ez egy súlyos etikai tabunak a megtörése, ami lehetetlenné teszi azt, hogy megbeszéljük egymással, hogy mi történt velünk. Egy román mondhatja azt, hogy a magyarok többet szenvedtek, de egy magyar ezt nem mondhatja. Semmiképpen sem mondhatja. Önmagáról mondhat dolgokat, de a közösség egészéről ilyen értelmű kijelentések nagyon is pusztítóak. És hát nagyon hamar fölismertem azt, hogy én nem akarok előhozakodni ezzel a gyermekkori múltammal, bár az írásaimban mindig ott volt, mindig lappangott valamilyen értelemben, és egyre több meglepetést szült az, amikor kiderült rólam, hogy ilyen neken mentünk át a családommal együtt, de nem, ez nem került fel az én mindennapi életemnek, vagy írói alakuló, kibontakozó, félben levő írói életemnek a plakátjaira. Én sokszor beszélek arról, talán a keleténél többször is, hogy, és én most is belefutok, hogy én nem tartom a traumát jó szónak az én, vagy a mi történeteink leírásában, mert a szüleimtől mi mindig azt hallottuk, hogy velünk az történt, aminek történnie kellett ahhoz, hogy megőrizzük önmagunkat, hogy megmaradjunk azoknak, akik vagyunk, hogy ne kövessünk el árulást. Igenis, azt voltak képesek mondani, hogy mi jó helyen voltunk, ahol voltunk. Ezek nagyon súlyos mondatok, és egy gyermek számára csak azt tudja elfogadhatóvá tenni ezeket, hogy az mondja, aki mondja, az édesanyám mondja, akiért rajongtunk, vagy rajongtam, az édesapám mondja, akit megint csak rajongtam érte, nehezen tudtam szeretni, hiszen 8 éves koromban ismertem meg, nehezen tudtam gyermekként szeretni, fiaként nehezen tudtam szeretni, de rajongtam érte. Mi erről nyíltan tudtunk beszélni egymás között, vagy apámnak a börtönéveiről. Apámhoz állandóan jöttek a börtöntársai, látogatták őt. Ezek olyan ünnepei voltak a mi hétköznapjainknak, hogy most is felragyok tőle az arcom. Tehát ezek ilyen folytatódó börtön történetekbe helyeztek el bennünket. Nagyon izgalmas embereket ismertünk meg. Én különösképpen legkisebbként a legtovább voltam ugye velük, a nagyobb testvérém már elkezdtek dolgozni, egyetemre jártak, stb. Egy rendkívül színes világot és több nyelvű világot ismertem meg, akik között voltak ortodox papok is, szerzetesek, tehát románul is beszélgettek a parókiánkon egymással, voltak azok a börtöntársai, akikkel együtt ítélték el őket, tüneményes emberek voltak, a legegyszerűbbek is elképesztő bölcsességet és békességet sugároztak, tehát tele voltak humorral. Ez feledhetetlen, hogy sokszor hallottuk őket és nevetni, láttuk őket nevetni, egymás társaságát nagyon szerették. Tulajdonképpen az én családomban önsajnálatnak bármilyen formája tulajdonképpen tabu alá volt rekesztve, tilos volt. Talán ezért is van az, hogy nem nőttünk fel ebben a revansista, gyűlölködő hangnemben. Persze a társadalmak persze traumatizáltak, ezt látom, nem vagyok naív, látjuk mindannyian, de ennek oka talán az, hogy az elnyomóink helyébe képzeltük magunkat, tehát hogy ott lett volna helyünk, az a mi helyünk lett volna. Én meg ezt soha nem hallottam, meg azt, hogy nem lehetett karrierem sohasem. Ezt is el kellett fogadni, ezen nagyon sokat dolgoztak velem az én szüleim is, hogy lehetetlen ilyen pedigrével bármilyen karrierben bízni, inkább egy szellemi létmódra törekedjem, és erre nagyon jó volt ez a föld alattiság, amiben éltem 89 végéig.
Fontos ön számára a színházi közeg és maga a színházi nyelv is. Szülei szerelmének a Júlia című drámájában állít emléket. Milyen alkotási mechanizmus szerint dolgozik dramaturgként, drámaíróként?
Én nagyon jól jártam, amikor a színházban kötöttem ki. Ez egy nagyon jó fordulata lett az életemnek, mert a színház tulajdonképpen a testi tapasztalatoknak a tárházából építkezik, tehát az az ideális hely arra, hogy az ember feldolgozza a saját múltját, bánjon valamiképpen a saját sebeivel, megérintse ezeket, színpadra állítsa önmagát. És az az időszak, amit a színházban töltöttem el, és dramaturgként dolgozhattam, az mindenképpen nagyon gyümölcsöző volt. Szerencsém is volt, mert Kolozsvári Színháznál kezdtem el dolgozni, most is tagja vagyok a társulatnak, még ha nem is dolgozom már olyan intenzíven, mint korábban. Nagyon jó közösségben csinálhattunk szép és fontos előadásokat, és a próba folyamatokra nagyon nagy örömmel emlékszem, hiszen annak a felismerése, hogy egy kudarcos előadásnak is a próba folyamata nagyon jelentős tud lenni, az egy elképesztően fontos tudás, hogy nem mindig én nem szeretem ezt a szót, aztán színházban különösen nem szeretem, nem mindig a produktum az, ami hitelesíti a hozzá elvezető utat, hanem önmagában az az út, hogy egy közösségen belül olyan mély beszélgetések zajlanak le, és a 90-es években különösképpen olyan magas szintű volt egyébként még a társadalmi bizalom is jó ideig, hogy abból igenis lehetett élni. Hogy magasabb rendűnek tekintettük a próbát nagyon sokszor, mint magát az előadást, és ezekből jöttek létre aztán olyan fontos előadások, amelyek jellemeztek bennünket, azt hiszem. Az írói mi voltam, és azt hiszem, hogy a színházból bontakozott ki, a színházból meg a templomból szoktam mondani, tehát ezekből a rituális közegekből bontakozott ki. Ezek a rituális közegek vezettek el engem a saját mondataimhoz, vagy a saját érzékenységem megformálásához. És ennél jobb iskolát én nem tudtam volna kitalálni önmagam számára, de ez szépen kitalálódott, és ennek örülök, hogy így alakult.
Verseket is ír. Milyen fajta érzékenységre van szükség a lírához?
Felfokozott testi érzékenységre van szükség, ami nyelvé tud válni. Egy töredékes, szilánkos, nagyon éles, igazából az olvasót valamilyen értelemben megsebző nyelvevé. Én nagyon kicsi korom óta írok verset, nem írok sokat, úgy általában, csak hát több műfajban szeretek írni, ezért olyan soknak tűnik az, amit eddig létrehoztam, de hát ez fajsúlyában és minőségében természetesen nincsen így. Én a verset azért tartom megkerülhetetlennek, de hát mi egy olyan civilizációban kezdünk élni, amikor nagyon is megkerülhetetlen, mert a nyelvi határok állandóan szembesít bennünket a jelentéseink törékenységével, vagy éppen ürességével, a semmitmondással. A vers tartja életben a nyelvet elsősorban, mert mindig a határon van, de amennyiben esetleg hanyatlóban volna, bár én ezt nem szoktam ilyen apokaliptikus módon emlegetni, úgy ez nyilván összefügg azzal, hogy a mozgókép kezd lenni az újabb nyelv. És itt a szavak és a mondatok, a nyelvi megismerés, a nyelv általi értelmezés, ez igenis kétségessé válik, egyre inkább legalábbis egy ideig így lesz.
A verseit tartalmazó Vissza a nyomokon című kötetből 10 000 példányt oszt, illetve osztott szét diákok között a Libri és a Jelenkor kiadó az irodalmat népszerűsítő akciójában. Ez a kötet mennyiben táplálkozik azokból az emlékekből, amelyekből a Kitelepítés című műve?
Ezt a könyvet, aminek tulajdonképpen nagyon-nagyon örülök, és elég nehéz volt elviselni ennek a, hogy úgy mondjam, tisztességét, hogy egy ilyen könyv megjelenhetett. Nos, ezt a könyvet Nagy Boglárka szerkesztette. Ő állított össze, ő válogatta a megjelent verses köteteimből. Az a Nagy Boglárka, aki a Kitelepítést szerkesztette, és aki nagyon intenzíven vett részt a Kitelepítés regény létrehozásában, hiszen folyamatosan és nagyon kedvesen nyomást gyakorolt rám, hogy ezt a könyvet írjam meg. Nos, ő ezt a könyvet tudatosan úgy szerkesztette, hogy az olvasót a kitelepítéshez vezesse el. Erre utal egyébként a könyvnek a címe is. Engem is meglepett, hogy azok a versek, amiket eddig publikáltam, azok igenis olvashatóak úgy, hogy a kitelepítéshez vezetnek el. Tehát sok olyan érzet, sok olyan fajta emóció jelenik meg ebben a könyvben, amit ezek a gyermekként átélt, hát kiszolgáltatottság helyzetek szültek meg. És igen, ez a könyv pontosan elvezet a kitelepítéshez, kijelöl egy utat, aminek a végén a regény van.
Ősszel érkezik a könyvesboltokba, hogyha jól tudom, az Illegalisták című új regénye. Úgy sejtem, a megjelenés előtt erről csak keveset árulhat el.
Igen, valóban keveset lehet tudni. Azt lehet tudni, hogy megnyomtam az Enter gombot, és a regénynek a teljes anyaga a kiadóban van. Én most egyelőre hetekig nem akarok foglalkozni vele. Szeretném, hogyha ki tudna tisztulni belőlem, hogy aztán éles tekintettel viszonyuljak mindahhoz, amit a szerkesztő majd ajánlani fog. Hát ez egy párhuzamos regénye a kitelepítésnek, és egyszer csak ez a két könyv találkozik majd az olvasóban, legalábbis ezt remélem. Azért nevezem párhuzamos regénynek, mert korábban már említett börtön évek történeteiből próbálom felépíteni ezt a regényt. Más írói nézőpont, más írói attitűd dolgozik benne, ezt is elmondhatom, tehát nem az írói én beszéli el a történeteket, hanem valaki más, ezt most nem fogom elárulni, és a kitelepítéshez képest magasabb rendű fikcionalizáltsága, tehát hogy jobban eltartom, mint egy magamtól, mert így sokkal erőteljesebben benne tudok lenni. Az látszik majd benne, hogy a kitelepítésnek a formai világa csak a könyv struktúrájában köszön vissza, de a mondataiban, az egésznek az atmoszférájában kevéssé. Egészen más mondatokat kellett megtanulnom, és ez egy nagyon jó időszak volt, mert a tanulás az mindig boldoggá teszi az embert. A kitelepítés áradó, végtelenített mondatai itt nem köszönnek vissza. Itt valami egészen mással van dolgunk. Nagyon sok meglepetésben volt részem, miközben a kutatásaimat folytattam, és hát őszintén remélem, hogy ezeknek a meglepetéseknek az érdessége, vagy a különössége az olvasó számára is megmarad, és nem szelídítettem meg túlzottan őket.
Vizsgé András, Kossuth és József Attila díjas erdélyi magyar írót, drámaírót, dramaturgot hallották.